Lélektér. Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért.
Itt is vagyunk újra a Lélektér Víg Vandával című magazinműsorban, Király Eszter, író, mentálhigiénész szakember a vendégem. Tudod, mi jutott eszembe? A mesék. Hogy azért azok a klasszikus mesék, amiken igazából generációk nőttek fel, mondjuk egy Hamupipőke. Ugye, a jó kislány, akit nem elég, hogy nehéz helyzetek elé állít az élet, hiszen elveszíti az édesanyját, hanem még ugye kap olyan testvéreket maga mellé, és egy olyan pótanyukát maga mellé, akiben azt látjuk gyerekként, hogy majd az élet valahogy megoldja a kialakult helyzetet, de hogy nem áll ki egyik sem, egyik főszereplő sem a saját igazáért, a saját határait. Nem tapasztalja meg ilyen esetben. És nem mondja azt a másik kettőnek, még hogyha a felnőttnek nem is tudja gyerekként érvényesíteni ugye az igazát, de a másik kettő gyereknek nem tudja azt mondani, hogy ne bántsatok, hogy ez nekem fáj, hogy ilyen szempontból nem zárhattok ki egy családi közegből, ahol egyébként én itthon vagyok. Szóval, hogy nagyon kevés lehet az olyan példa, amin keresztül meg lehet, és a meséken keresztül azért nagyon sok példát látunk, de hogy kevés az a példa, amiben azt látjuk, hogy na így kell ezt csinálni. De akkor vajon hol lehet ezt megtapasztalni?
Gondoljunk csak bele, itt a te példád alapján tűrni kell, ugye? Néma tűrés, szenvedés, és akkor majd jön valaki, aki megment.
A tündér keresztanya.
Aki megment, vagy a királyfi, ugye, aki a lábamra húzza a cipellőt, és akkor megment, és akkor én innen elmehetek, kimehetek végre, és akkor jóra fordul a sorsom. Tehát nem én vagyok, ugye, aki kiáll saját magáért, és afelé tereli az eseményeket, hogy az én sorsom jóra forduljon, vagy egyáltalán, ha már egy ilyen helyzetbe kerültem, akkor kiálljak magamért, hanem majd valaki megment. És sokan párkapcsolattól várják ugye azt, hogy az ő saját bebörtönzött lelküket, ugye ezt a túlzott simulékonyságot, vagy a megrekedésből, vagy az instabilitásból majd valaki kiemeli őket, és majd valaki megmenti őket, és rá függnek valakire, ugye, vagy dependens módon rákapaszkodnak egy párkapcsolatra, és ott talán jönnek a jól létérzések, hogy ők jobban érzik magukat a bőrükben. De valóban, hogy hol lehet megtanulni? Gondoljunk bele, hogy nagyon sokat halljuk most is. Én kifejezetten szoktam figyelni így a nyilvánosan, ahogyan az anyák a gyerekeikkel beszélgetnek, és akár az utcán, akár a bevásárlóközpontban, bárhol vagyunk, és már hallottam olyan mondatokat, hogy amikor a gyerek panaszkodott valamiről, hogy ő szomorú, vagy ő fázik, vagy akár fizikai, akár lelki szükséglete van, akkor úgy reagált az a szülő, hogy ó, de hogy fázol, vagy ó, de hogy vagy te szomorú. Nézd már körül, mennyi játékod van, stb. Ugye? Tehát, hogy valahogy már itt megtörténik az, hogy nem hangolódik rá arra a szükségletre az a szülő, hanem próbálja ezt elsikálni, próbálja elbagatelizálni. És nagyon nehéz dolga van egy olyan szülőnek, vagy egy olyan anyának, aki ő maga sem kapta meg ugye ezt a figyelmet, ezt az értő figyelmet, hogy valaki észreveszi azt, hogy ő szomorú, vagy hogy neki fizikai tünetei van, ő neki fáj a lába és sántít. Ugye vannak szülők, akik egy hétig ezt nem veszik észre, hogy az a gyerek, annak a gyereknek van valami problémája. És igen, tehát az, aki megtanulta már gyerekként, hogy megingathatatlan erőt kell sugározni folyamatosan, az érzelmeknek a kinyilatkoztatása az panaszkodás. Ó, ne panaszkodj már annyit. Ugye, állj fel, porold le a nadrágodat, menjél tovább, és ez is igaz is meg a koronádat, menjél tovább, legyél túl rajta. Tehát, hogy nem, még azt sem engedem meg magamnak, ugye, hogy sírjak, vagy jól kísérjem magam. A gyerekem előtt is összeszorított szájjal vagyok egy válás után, és nem fejezem ki azt, hogy igen, anya most szomorú, vagy apa szomorú. A gyereknek sem engedem meg, hogy szomorú legyen. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy az érzelmek kinyilatkoztatására tudjuk kondicionálni a gyerekeinket már nagyon korán, és hogy valóban engedje meg saját magának azt, hogy ő szomorú legyen, dühös legyen, stb. De hogy a kezelése majd a későbbiekben, ugye az óriási felelősséget ró rá azért, tehát ezt azért nem árt neki elmondani, mert a harag meg a düh normális érzések, csak a kezelése ró ránk óriási felelősséget.
A gyerekek kapcsán egyébként pont az jutott eszembe is, hogyha már mondod, hogy figyeled, hogy hogyan reagáljak le az adott szituációt a szülők, vagy akár az intézményekben, akkor tényleg az van, hogy megbántja egymást két gyermek, vagy az egyik a másikat, és akkor ugye az van, hogy kérje a bocsánatot. Bocsánat, óviba olyan édesek, oda mennek, megölelik egymást, és akkor lehet, hogy túl vannak ezen, de valójában a gyerek nem tudta elmondani a másiknak, nem tudta kifejezni annak, aki ezt okozta a számára, hogy ő mit érzett közben. Nincs megadva neki a lehetőség, hogy akkor most leülünk, és átbeszélgetjük. Lehet, hogy van, és az nagyon jó szerintem, de a többségében vagy nincs rá idő, vagy nincs rá lehetőség, hogy minden egyes ugye felmerülő kis idézőjelben kis problémát átbeszélgessenek, mert a napi rutin az megy. Pedig mennyire szükség lenne rá, pláne annak, aki a ilyen értelemben az áldozat oldalon van, hogy el tudja mondani, hogy de én ezt is, ezt is, ezt éreztem közben, és ez nekem ezért fáj. Már csak azért is fontos lenne ez, mert akkor szerintem maga is tudja valahogy megérteni a saját önműködését, látja, hogy az ő határa ilyen értelemben akkor, hogy hol vannak, hol sérültek, és az, aki ezt okozta, az is tisztában van azzal, hogy mit csinált, és mit okozott a másiknak. És talán így lehet egy olyan felnövekvő társadalmat nevelni, akik tisztában vannak a tetteik ilyen értelembe vett következményeibe. Azzal, hogy kérj bocsánatot, bocsánat, rendben, azzal nem biztos, hogy ugyanezt elértük.
Talán. Igen, itt pontosan erről beszéltünk az előbb, így a határproblémás családoknál, ahol minél hamarabb legyünk túl a konfliktuson, a feszültséggel sikáljuk el, kérje bocsánatot, stb. Béke van, ugye látszólag. De itt ilyenkor mire tanít ez az attitűd? Hát mire tanít engem arra, hogy én a bocsánat kérésemet gyakorlatilag egy kapcsolati hatalomgyakorlással azonosítsam be, egy dominanciával, fölém magasodnak, ugye, és ott is megmondják, hogy én mit csináljak, sőt, kitett vagyok, kiszolgáltatott leszek, mert nem is biztos, hogy ez a másik meg fog nekem bocsátani. Tehát nagyon sokan ezért nem tudnak bocsánatot kérni, mert fogalmuk sincs, hogy, vagy legalábbis nem tudják elviselni ugye annak a feszültségét, hogy a másiktól megkapja a megbocsátást, vagy sem. Tehát visszatérve, inkább fog azonosulni egy behódolással a bocsánatkérés, egy alárendelődéssel, egy megalázkodással, egy kellemetlen élménnyel, amin túl kell lenni, gyorsan pipáljuk ki, ugye, de nem látom át, nem ások a mélyére, nem érzem át a fájdalmát, nem empatizálok vele, fogalmam sincs, mi baja van, csak legyek túl rajta. És hát itt látjuk, hogy felnőttként gyakorlatilag, amikor milyen megbántják a másikat az emberek, amikor elárulják egymást, hazudnak egymásnak, konfliktusokat elkerülik, ferdítenek, vetítenek, terelnek, felét mondják el, de amikor van tényleg egy ilyen nagy árulásérzés, amikor valaki más felé fordul, és évekig titkolózik a külső kapcsolatáról, vagy párhuzamos kapcsolata van netán, már olyan is van, hogy másik családja van, ugye, a másik oldalon, és egész egyszerűen nem látja ennek az egésznek át a súlyát, nem látja át, és egy hűvös hangon elintézett bocsánatkérés, ami inkább ennek a gyors álharmóniának a sürgetését jelenti, és nem azt, hogy ő valóban átlátja a tetteinek a következményét. Ehhez egyébként nagyon kell a másik ember, hogy figyelmeztesse őt arra, hogy ez így nincs rendben, hogy ez így nem oké, hogy így nem intézünk dolgokat, mert ha mennek tovább, ugye, és tehát megtörténik egy ilyen árulásérzés, és mennek tovább, és zajlanak az évek, azok a sebek ott maradnak, határproblémás családból érkező párok gyakorlatilag nem észlelik azt, hogy milyen szinten tipornak egymás lelki magánterületére, és az nem kér bocsánatot, ő megbocsát, de viszi a fájdalmát tovább, hogy azért ez így még sincs rendben, de valahogy nem tud kiállni saját magáért, és nem mondja azt, hogy na már pedig menjél a közelemből, mert velem ezt nem lehet megtenni.
A bocsánatkérés kapcsán nagyon sok minden eszembe jutott most téged hallgatva. Egyrészt én hallottam olyan kisgyereket, aki mondta, hogy igazából ő bocsánatot fog kérni a többiektől, de nem tudja, hogy miért. Uh-huh. Tehát amikor te is mondasz, hogy igazából nem tudom, hogy mit csináltam, de biztos csináltam valamit, de és lehet, hogy semmit. Tehát, hogy nagyon érdekes, hogy valaki akkor is kér bocsánatot, ha csak levegőt vesz. Ez a van sapka, nincs sapka, nem baj, én azt szoktam meg, hogy nekem itt mindig azért is, hogy létezem, bocsánatot kell kérni. Ez szerintem már a másik oldala a lónak, a túloldala. Illetve, hogy aki bocsánatot kér egyébként egy valós történetért, az vajon ezt mennyire érzi át, és mennyire látja, hogy ez tényleg fájdalom volt. Vagy valóban, ahogy ugye te is említed, valamiféle haladjunk már, máshol még rosszabb, örüljünk neki, hogy itt csak ez van, és akkor nem kell szembenézni azzal, hogy egyébként mit okoztam, és ez nem feltétlenül csak a megcsalás, hanem úgy egyébként, ahogyan a másikkal bánok, vagy éppen nem bánok. Amit megteszek, vagy éppen nem teszem meg érte. Szóval, hogy van, aki tényleg akkor is bocsánatot kér, ha semmi oka rá, és van, aki akkor sem érzi azt a bocsánatot át, azt a mélységes sajnálatot, amikor tényleg romba dönti a másik embernek a lelkét.
Hát az első esetben ez a bocsánat, hogy élek, ugye, jaj, bocsánat, hogy leülhetek, bocsánatot kérek, tehát, hogy van egy ilyen, van egy láthatatlansága ezeknek az embereknek. Tehát ugye van egy erős önbecsülés probléma, megtanultak már, hogy láthatatlanok, halkszavúak, láthatatlanok, nem hallják őket, nem látják őket, ha mégis megnyilvánulnak, akkor azért bocsánatot kell kérni. Tehát ez egy olyan trauma egy gyerekkorból, ez egy olyan sebződés, amit felnőttként is hordoznak magukkal az emberek. Tehát ez az első eset, amikor ők gyakorlatilag láthatatlanok.
Ez az az ember, akinek rálépsz a lábára, és ő kér bocsánatot, hogy a tied alá tette véletlenül.
Igen, körülbelül. Tehát, hogy annyira simulékonyak, és annyira rá vannak hangolódva mások érzéseire, hogy ők el sem tudják képzelni, hogy nem ők az okozói például valamilyen rossz dolognak. Tehát azonnal ugye saját magukat hibáztatják. Biztos én voltam azok a... Nem látják át annak a jelentőségét, hogy nem. Ez egy határsértő viselkedés, ahogyan a másik működött. Ez az egyik. A másik pedig ugye a feljogosítottak, akik nem látják. Tehát lehet, hogy empátiával is gondjuk van, tehát az biztos. Tehát az, hogy ők empatizáljanak, és belehelyezkedjenek a másik világába, hogy egy kicsit lelassuljanak, hogy a saját egót félretegyék, és ne a saját igazukat hajtogassák. Azonnal projektálják a felelősséget a másikra. Ugye ez nagy probléma. És nagyon nehéz dolgom van egy ilyen emberrel, mert nem fogja átlátni a saját részét a folyamatokban, hanem azt fogja hajtogatni, hogy ő ezt miért csinálta. Ez minek a folyamánya, vagy a másiknak milyen reakciójára ez a válasz. És nagyon nehéz, mert itt én ismételgethetem azt, hogy nekem ez fáj. Lehet, hogy ő lesz az, aki majd ezt itt kipipálja, és azt mondja, hogy jó van, legyünk már túl rajta, hát te is milyen voltál, hát persze, hogy megcsaltalak, hát ilyen meg olyan voltál, hát nézzél magadra. Rendben van, tehát mindkettőnknek át kell látni a saját részünket, amikor egy hűtlenség, megcsalás, árulás történik. Nekem is rá kell látnom saját magamra, hogy én mivel járultam hozzá, de attól még én traumatizálódtam, tehát ő tette meg azt a lépést, hogy ő engem elárult. És igenis, akkor szükségem van arra, hogy ő ezt a fájdalmat érvényesítse, ugye validálja, hogy ez van. Enélkül nem. A bocsánat kérés enélkül egy üres szótömeg, ez szét fog pukkanni.
Csak hogy az árulás, az talán nem minden esetben úgy realizálódik egy kapcsolatban, hogy valaki megcsalja a másikat. Van, aki azt is árulásnak tartja, hogyha a másik szisztematikusan dolgozik ellene, építi le. Ugye, hát nagyon sok olyan típusú lelkületű ember van, aki úgy szeretne a másik fölé magasodni, hogy letolja a partnerét a pincébe. Tehát nélkülem nem lennél sehol. Ezek a klasszikus mondatok, amiket nagyon sokan megkapnak, ugyan már örülj, hogy én szóba állok veled, egyébként meg senkinek nem kell lennie. Tehát, és ez is egy olyan dolog, hogy már ez is megint a határ, hogy vajon hol veszíti el az ember ezt a típusú önvédelmét? Van-e egyáltalán bármi csíra azban az emberben, aki ezt megkapja, hogy mikor tud valaki magáért ilyen értelemben kiállni, hogy ezt nem lehet mondani?
Már a kapcsolat elején, ha én egy ilyen embert behívok, ugye, aki azt mondja nekem, hogy te nélkülem semmire sem mennél, én kapartalak ki, ugye, meg...
Ez a kapcsolat többé. Elején realizálódik ez a mondat, vagy eltelik 15 év, és akkor kapjál meg...
Azért eltelik, ugye, mert hogyha most a toxikus kapcsolatokat nézzük, akkor ott először van egy, tehát mindenképpen egy ilyen elárasztásos technika, hogy én, hú, hát én annyira jó vagyok, hát olyan jó dolgok, Istenem, hát annyi bókot, meg csodaszép dolgot még senkitől nem kaptam, de feltűnhet, ugye, hogyha elég éber vagyok, hogy hát azért én nem ennyire, tehát én ennyire szexi lennék, vagy ennyire klassz, de hát jó, hát ha neki ez vagyok, akkor ez vagyok. Tehát ez a love bombingnak a időszaka, de aztán egy idő után azért jön ez a devalválás, a becsmérlés, amikor már érzelmileg bevonultam ebbe a kapcsolatba, és ezek az emberek akkor feljogosítva érzik magukat, hogy elkezdjenek kontrollálni, birtokolni, becsmérelni, leuralni. Tehát visszatérve, ha én nyitott vagyok, az én szívem nyitott egy ilyen kapcsolódásra, én be tudok hívni egy ilyen embert, akkor én tehát el kell gondolkodnom, hogy ha nekem volt valaha narcisztikus személlyel kapcsolatom, akkor én milyen életszakaszomban jártam, amikor én vele találkoztam. Lehet, hogy éppen egy szakításból jöttem, ahol szétkaszabolták az önértékelésemet, vagy lehet, hogy már a szüleim szétkaszabolták az önbecsülésem, vagy a reális önértékelésem nem is volt, vagy éppen mindent elvesztettem, kiszolgáltatott vagyok, anyagilag, érzelmileg, mindenhogyan, és látom benne a hatalmat, látom benne a dominanciát, látom benne a határozottságot, a magabiztosságot, védelmez, mellette biztonságban lehetek, tehát mindig el kell gondolkodnom, hogy vajon én milyen szakasz, életszakaszomban, életciklusomban vagyok, és milyen érzelmi állapotokban, amikor behívok egy ilyen embert. Nagyon nehéz már itt az elején határokat szabni, tehát ahhoz az a nagyon ébernek kell lenni, és el kell jutni ugye olyan ismereti szintekre, hogy itt ki tudjam mondani, hogy nem, nekem jó így a hajam, köszönöm szépen, én nem akarom a melleimet megcsináltatni, én nem akarom a hajamat újra festetni, mert neked nem tetszik. Ez vagyok én, ez vagy te. Tehát, hogy ezek az én határkijelölések már itt is el tudnak kezdődni, hogyha valaki valóban készen áll egy önérvényesítésre, és rendben vannak a dolgai.
Még egy utolsó kérdés talán belefér, mennyire látod sikeresnek ezeket az önmunkákat a te praxisodban, akik hozzád fordulnak, hogy meg tudják ezeket lépni az emberek?
Meg tudják lépni. Időbe telik, és azért ezt ennek nem tudunk egy időintervallumot adni, de valakinek hosszabb időre van szüksége. Valaki nagyon fogékony, motivált, és én azért elég konfrontatív vagyok, én ki szoktam mondani dolgokat, és én nem nagyon szeretem azt, hogy évekig valaki a lelke mélyére ásson, és próbáljon rájönni arra, hogy neki mi az útja, hanem azt gondolom, hogy sok ember erre nem képes. Nagyon nehéz ezeknek az embereknek sokszor a saját értelmeikhez is hozzáférni, kimondani, kifejezni azt, hogy mit éreznek. Ahogy fogalmaztam már, teljesen a másikra fókuszálnak. Sokszor a másik miatt jönnek el terápiába, hogy ő vele mit kezdjünk, mert ő rosszul van. Igen, de akkor vele mi van? Tehát nagyon-nagyon nehézkes sok esetben, de nem lehetetlen.
Nagyon szépen köszönöm, Eszter, hogy itt voltál, és ezekről a nagyon fontos dolgokról beszélgetettünk. Én remélem, hogy voltak olyan üzenetek, amiket el tudtunk juttatni azoknak, akiknek éppen most szüksége volt rá. Köszönöm, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen a beszélgetést.
Kedves hallgató, kedves nézőink, ennyi volt mára a Lélektér Vívandával című magazinműsor. Király Eszter író, mentálhigiénész szakember volt a mai adásunknak a vendége. Ha lemaradtak volna a beszélgetésünkről, akkor visszahallgathatják a felületeinken is, itt a rádióban is. Ismétlésben egy hét múlva is várni fogom Önöket, akkor is lesz Lélektér. További kellemes rádiózást kíván addig is a szerkesztő műsorvezető Gábor Vígvanda.
Ez volt a Lélektér Vígvandával a Trend FM-en. A műsor visszahallgatható a Lélektér podcast csatornáján.